Továbbra is Vidákovics Attila a vendégem, Mozaik Alfa alapítója, és a következő témánk az az, hogy Angliában mi zajlik a kriptovaluta körül. Miért keményítettek be az angol hatóságok, és ami engem érdekel, személy szerint, hogy vajon ez megtörténhet-e a következő x hónapban más országokban is Anglia mintájára?
Hát itt nem az angolok az elsők, hát azért végig lehet menni, hogy ugye tavaly előtt Kína tiltott be mindenféle kriptos tevékenységet, holott előtte lehetett kriptokkal foglalkozni, több lépcsőbe, először a bányászatot, aztán meg minden.
Ilyenkor te mit érzel egyébként?
Szerintem ez a normális rendje az életnek, hogyha valami tényleg nagyon nagy változás van a világban, és valami nagyon új, és elkezd teret hódítani, akkor a hatóságok nem mindig tudják, hogy mit kezdjenek vele. Egyébként nem könnyű, tehát nem lennék a hatóságok helyébe, amikor ki kell találni, hogy hogyan döntsünk ilyen helyzetekben. Hát Kína most így döntött, aztán majd egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva dönt máshogy. Ezzel együtt azért az tisztán látszik, hogy Kínában nagyon sokan használják a kriptókat, de tilos. Anglia azért érdekes, mert még a Brexit előtt az egyik legmegengedőbb Európai Uniós ország volt, és a legtöbb, volt egy időszak, amikor a legtöbb kriptós vállalkozás Európai Unión belül az Angliába indította el, mert ott szabad volt, ott zöld utat adtak a kriptóknak. Valószínűleg nagyon sok meggondolatlan lépés volt ebben. Tény is való, hogy ezzel sok cég visszaélt, nem komoly cégek, nagyon könnyű létrehozni, nem nagyon ellenőriztek semmit, azért itt felmerülnek pénzmosásügyek is, és valóban megtörténnek. Ezek nem prudens módon működő kriptós vállalkozások, vagy legalábbis egy jelentős része, és hát most átugrottak a ló túloldalára, úgyhogy az elmúlt hetekben lezárták az összes bitcoin ATM-et, és folyamatosan számolják föl a kriptós vállalkozásokat az országban. Ugye valószínűleg ennek a következménye az is, hogy a Binance az most leállította az angol fontban történő ki- és beutalásokat. Hogy kik lesznek a következők, azt nem tudom megmondani, de abban biztos vagyok, hogy lesznek országok, akik nem feltétlenül Angliát követik, hanem ugyanígy fognak dönteni, hogy elkezdik üldözni és tiltani. Egyébként Amerikában is ezt látjuk, hogy ezelőtt 1-2-3 évvel volt egy módja annak, hogy meg lehetett szerezni valamilyen kriptos license-et, tehát engedélyt arra, hogy kriptos tevékenységet végezzünk, hát most sokkal nehezebb, súrolja azt a határt, hogy nem is lehet. Az a helyzet, hogy itt azzal érvelnek általában a hatóságok, hogy a kriptopénzek és ezek a decentralizált rendszerek, ezek megfertőzik a hagyományos pénzügyeket.
De mire alapozzák ezt? Tehát hogy fertőzheti meg?
Úgy fertőzheti meg, hogy ki lehet játszani a szabályokat a kriptoeszközökkel. Ugye lehet értéket mozgatni beazonosítás nélkül, azért a digitális térben hagyományos pénzt azt nem lehet úgy mozgatni, hogy nem ismert az entitás, aki mondjuk elindít egy utalást. De ezt sehol, ugye se a PayPalon, se a Revoluton, mindenhol beazonosítják az ügyfeleket. A kriptovilágban ilyen nincsen, mármint a decentralizált és trustless kriptovilágban nincsen. Nyilván azok a rátelepült szolgáltatók, akik hagyományos rendszerben működnek, azok pont úgy működnek, mint a hagyományos bankok. Tehát ad lehetőséget ezekre a dolgokra. Egyébként nem kell, hogy sok idő elteljen, be fognak jönni olyan szabályok, hogy meg lesznek különböztetve ezek a kriptos pénztárcák, lesz olyan szolgáltató, az is lehet, hogy hatóság lesz, ahol le tudom jelenteni, hogy az a cím hozzám tartozik. Innentől kezdve meg lesz jelölve, akár a blokkláncon is, tehát ez lehet egy on-chain feature is, hogy az a cím, az be van azonosítva. És el fog jönni az idő, amikor azt fogja mondani egy-egy állam, hogy tilos szolgáltatni nem beazonosított címnek. Most az egy másik kérdés, hogy ki tartja be és ki nem tartja be, de hát igaziból ott van az 50-es tábla, kimehetünk megnézni, hát elég sokan nem tartják be azt a sebességet, viszont onnantól kezdve azt lehet büntetni, akik meg betartják ezt a szabályt, azok meg normálisan tudnak majd működni. Ha pedig valakit elő akar venni a hatóság, sokkal, de sokkal könnyebb dolga lesz a kriptovilágban, mint bárhol máshol, hiszen van egy nyilvános főkönyv, minden tranzakciót valós időben lehet követni, hogyha a hatóság meg akarja nézni, ott van a beazonosított pénztárca, tudja, hogy kihez tartozik, és nyomon tudja követni pillanatról pillanatra, hogy mi történik, és mit csinál a pénzével. Idáig egyébként még egy ország sem jutott el, csak tisztán látszik, hogy ez egy reális és nagyon jó megoldás lehetne. És hát ugye most már azért a nyomozóhatóságok azok használják a blokkláncot, használják ezt a főkönyvet, és végigvezetik a lépcsőket, tehát tulajdonképpen az, hogy transzparens a rendszer, az mindenkinek plusz. Az a hatóságoknak is plusz, egy nyomozónak is plusz, de a felhasználóknak is plusz, mert nem lehet manipulálni a hálózatot, hiszen minden valós időben rögzítve van, és egy-egy felvitt adatot már módosítani nem lehet.
Globális kérdés jön, hogyha ez felmerül egy korrupt politikusban, hogy bitcoinba tegye a pénzét, és ott most a tisztára, akkor ezek alapján ez nem jöhet létre?
Hát ma még nagyon könnyen létrejöhet, mert sehol nem kell azonosítania magát, és én azt gondolom, hogy azért a világ legkorruptabb politikusai, és itt elsősorban mondjuk az amerikai és az európai korrupt politikusokra gondolok, nekik rengeteg pénzük van bitcoinban. Hiszen egyrészt evidens, másrészt meg...
Miért evidens?
Mert nagyon könnyű megoldaniuk, hogy abba tartsák, nincs nyoma sehol, nem kell rá vigyázni, az ott biztonságban van, és pontosan tudják, hogy hosszú távon ez jó sokat fog érni.
Már egy ideje beszélünk itt a centralizált meg a decentralizált pénzrendszerek közötti különbségről, de most megjelent egy cikk a néhány nappal ezelőtt a bitcoinbázis.hu-n, amely szerint a kriptósok 89%-a még mindig a centralizált tőzsdékben bízik. Na de akkor miért? Akkor miért csinálják? Ezt szeretném megérteni.
Jó, tehát ugye a centralizált tőzsdék azok a tőzsdék, amik a hagyományos pénzrendszer szerinti működésben szolgáltatnak, ott oda kell, hogy adjuk a pénzünket a tőzsdének, és elhisszük neki, hogy ha mi vissza akarjuk kapni, akkor visszakapjuk. Aztán, ha közben csődbe megy, akkor ezt nem fogja tudni teljesíteni, ha kirabolják, nem fogja tudni teljesíteni, ha hatóságok lezárják, akkor nem fogja tudni teljesíteni, és erre mindre van példa. És úgy, hogy közben ott vannak a decentralizált tőzsdék, ahol ilyen dolgok nem fordulhatnának elő. Most ez a cikk, ha ezt csak a címét elolvassa valaki, akkor úgy tűnhet, hogy itt sokkal nagyobb a bizadalom a centralizált tőzsdékben. Nem így van. Két fontos dolgot érdemes ezzel kapcsolatban tudni. 89%-ot írnak, én egy másik kutatást ismerek, ami mondjuk már 85%-nál tart. Ezelőtt mondjuk 3 évvel 2-3% használta a decentralizált tőzsdéket. Tehát ez egy irtózatosan nagy ütemű átköltözés a centralizáltról a decentralizált irányába, hogy 3 év alatt ugye a 2-3%-ról fölment, most akkor maradjunk ennél 10% fölé. De mi az, ami miatt egy komoly gát van, hogy ezt tömegesen megtegyék az emberek? Hát a decentralizált tőzsdékhez azért ismerni kell a logikáját, a matematikáját, tehát ott kell valamilyen szintű kriptós és informatikai tudás, hogy azt magabiztosan, biztonsággal tudjuk használni. Egy centralizált tőzsdénél erre nincsen szükség, hiszen azért centralizált, mert ők a saját kezükbe vesznek mindent, és olyan módon tálalják ezeket a szolgáltatásokat, amit egy teljesen átlagos ember, aki nem ért az informatikához jobban, nincsenek tapasztalatai, és nem kifejezetten szakember, az tök jól tudja használni. A decentralizált tőzsdéknél egyelőre főleg olyanokat láttunk, ahol azért kiegészítő eszközöket kell használni, kell tudni privát kulcsot, publikus kulcsot kezelni, ezeket mind meg lehet tanulni, nem nagy dolog, csak ez magától nincs meg ez a tudás az emberekben, ezt soha nem tanultuk semmelyik iskolában, kriptográfiát nem tanultunk, tehát ez nem egy olyan dolog, amit, hogyha valaki mindenféle tudás nélkül odaül, akkor tudja használni. Uh-huh. Egy decentralizált tőzsdének nincs szupportja, nincs egy telefonszám, amit föl lehet hívni. Ez távol tartja az embereket. Tehát nem egyszerű dolog, egy átlagos felhasználónak ez ijesztő, teljesen jogosan ijesztő, és nem mer belevágni, hiszen mégis pénzről van szó. Ez meg fog változni, azért jönnek az új generációs DeFi projektek, hát ugye mi is egy ilyenen dolgozunk, ami úgy van megtervezve, hogy egy átlagos felhasználó is tudja használni. Miért születtek meg így az elsők? Azért, mert egy szűk kör saját magának hozta létre, ahol teljesen evidens az alap kriptográfia és informatikai tudás. Ők nem is számítottak, és nem is vártak akkor még másmilyen felhasználókat. Aztán ezek elterjedtek, egyre népszerűbbek lettek, nagyon sokan rádöbbentek, hogy milyen hasznosak, milyen jók, milyen kényelmesek sok szempontból. És most jutottunk el oda, hogy komoly igény van rá, hogy ezt egy átlagos ember is magabiztosan tudja használni. Egyelőre nagyon kevés ilyen rendszer van, és én arra számítok, hogy itt a következő egy-két évben tömegesen fognak megjelenni azok a DeFi projektek, amiket könnyű használni, és ez az átköltözés a centralizált irányból a decentralizált irányba, ez fel fog gyorsulni, és azt gondolom, hogy itt 5-10 év múlva itt fordított arány lesz a kriptovilágban.
Szerinted egyébként mindig, ezt már kérdeztem hasonlót eddig, de hogy vajon de így még nem tettem fel a kérdést, hogy vajon el tud-e jönni az időszak, hogy ne kelljen hozzá digitális jelenlét. Tehát ne legyen szükség, ha nagyon le akarom egyszerűen, elektromos áramra a kripto valuták csereberéhez, meg mozgásához.
Hát nagyon faramuci módon ez már most is megvan oldva, de azok nem olyan megoldások, amiket a hétköznapi életben kényelmesen, normálisan
ez
lehet használni.
Ez micsoda, elárulod?
Hát ugye én nekem nem kell ahhoz semmilyen eszköz, hogy te tudjál nekem küldeni bitcoint. Tehát azt el tudod nekem küldeni, nekem elég, hogyha van egy címem, úgyhogy még az életben nem találkozott internettel az a cím, hogyha én hozzá akarok férni ahhoz a pénzhez, amit te elküldtél nekem.
De hova küldöm akkor?
A címemre.
Még egy borítékba megérkezik?
Nem. Egy kódra küldöd el. Én legenerálok magamnak, akár papíron is le lehet generálni, jó, ez állati bonyolult, de nem lehetetlen, akár papíron is le tudok magamnak generálni egy bitcoin címet. Ezt a címet, ezt a kezedbe nyomom egy darab papíron, és te arra tudsz küldeni bitcoint. Hogyha én ehhez hozzá akarok férni, tehát én tovább akarom küldeni, akkor már szükség van elektronikára, hiszen interneten keresztül működik, és tudtommal az internet az még...
Na jó, de hogy férsz hozzá, hogyha nincs mögötte számítás technikai apparátus?
Hát amikor hozzá akarok férni, akkor már szükség
akkor
van.
Akkor már kell.
Akkor már kell.
De akkor igazából a kérdés az válasz, hogy nem lehet így.
Azért mondtam, hogy nagyon faramuci módon, mert hogyha te elküldted nekem arra a címre mondjuk azt az egy bitcoint, akkor az ott van azon a címen.
Nem lennék ennyire sóer. Az egyet elküldeni, az milyen már. Igen?
Hát az most éppen 8-9 millió forint.
Hát ugye már... Egy, az olyan snasz. Legyen már legalább kettő, nem?
Hát vagy akkor 10.
Jó, 10, igen.
Legyen 10. Az ott van nálam, én azt odaadhatom valakinek ahhoz a kulcsokat, és akkor én is továbbadtam. De ez nem egy nem egy olyan módszer, amit amit a hétköznapokban normálisan használnak az emberek, de ki lehet kerülni az elektronika használatát, de nem tud működni a rendszer elektromosság és internet nélkül. Tehát arra szükség van. Egy-egy esetben meg lehet oldani egy-egy dolgot úgy, hogy nem kapcsolódunk az internetre, de alapjában véve áramra és internetre szükség van a bitcoin használatához.
Úgy az ATM-ek jutottak eszembe, a bitcoin ATM, vagy kripto ATM, hogy mondtál, hogy betiltottak Angliában.
Igen.
De ott például az volt, hogyha megérkezett egy címre egy bizonyos összeg, bitcoin, vagy Ethereum, vagy bármi, akkor azt ott a kártyával ki tudta venni készpénzben?
Ezt oda-vissza tudtad alkalmazni. Én azt gondolom, hogy a többség inkább kriptoeszköz vásárlásra használta az ATM-eket, beletolták a 50 fontos, 100 fontost, és a bitcoin ATM az ő címükre küldte az ellenértéket bitcoinban, de hát ez fordítva is működik, hogy én el akarok adni bitcoint, akkor az ATM azt tud nekem pénzt adni.
Jössz jövő héten is?
Én nem jövök, de lesz jó meglepetés vendég helyettem.
Meglepetés vendég. Azért erről kicsit többet is mondhatnál.
De hát hogy lenne meglepetés?
Hát nem tudom, legalább írjuk körbe, ki ő, vagy nem tudom. Ha nem mondasz nevet, az se baj.
Nem tudom még, hogy ki.
Ja, ez egy meglepetés, jó van. Tehát te valakit küldesz magad helyett.
De egy jó vendég lesz, és jó lesz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma, egy picit... megint belemerültünk a kripto világba.
Egy kicsit keszekuszák lehettünk, de megígérjük, hogy ez le fog majd tisztulni a következő adások alatt.
Hát figyelj, nem tudom, ez a keszekusza skálán én valahol meg fogom érezni a különbséget, de szerintem nem voltam. Én kezdtem megérteni egy-két dolgot. Köszönöm, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával beszélgettünk, ez volt. Most már így sokat szor azt mondom, hogy a kripto korepetálás, a szabadesés itt folytatódik hamarosan.